Kellemes délután kívánok mindenkinek, két specialista mellettem a stúdióban, Szupán Márton, Pík, Lemár Gábor, Fintech Group. Ez egy szigorúan alkoholmentes műsor. Ehhez képest azt mondtátok, hogy ma jussunk el a fogkefétől egészen a mojitóig. Miért?
Először is miért beszélünk fogkeféről és mojitóról? Az elmúlt három évben a fintech cégek úgy viselkedtek, mint egy fogkefe. Ez azt jelenti, hogy mint ahogy a fogkefe is viselkedik, tehát csak és kizárólag egyetlen egy funkciót szolgál. A fintech cégek is az elmúlt három évben kifejezetten egy pénzügyi termék vagy szolgáltatás nyújtására fókuszáltak.
Egy-egy pénzügyi termék, egy-egy szolgáltatás, egy-egy pénzügyi termék, de azt általában jól próbálták csinálni.
Minden fintech cégnek volt egy saját fogkeféje. Viszont ezek a fintech cégek ráébredtek arra, hogy nagyon kevés az az ügyfél, aki hajlandó arra, hogy egyenként levadásza a számára megfelelő fintech szolgáltatást, ezért a fintech cégek, hogy a tömegek kényelmi igényét kiszolgálják, partnerségekre lépnek, összeolvadnak, illetve megnyitják bizonyos csatornáikat annak érdekében, hogy a bizalmat, a kényelmet tovább erősíthessék.
Nem vészel ezzel a kreativitás, az a fajta pioneer vagy úttörő szerep, amit eddig képviseltek a fintech cégek, amitől iszonyú mozgalmasak voltak, mozgékonyak voltak, kreatívak voltak, hogyha most mégis a fúzióra lépnek egymással?
Én ezt nem gondolom, éppen ez a lényege, hogy nem maga a fintech cég próbálja megbővíteni a szervezeten belülről a szolgáltatásainak a körét, hanem másokkal szervezkedik és másokkal lép fúzióra, tehát igazából semmi más nem történik, mint hogy összekapcsolják a kreativitásukat, ami ugyanúgy megmaradt, tehát attól, hogy egy pénzforgalmi szolgáltató, vagy fintech pénzforgalmi szolgáltató összeszövetkezik egy peer-to-peer lending céggel például, vagy bárki mással, attól a kreativitása nem csökken, sőt, talán még növekszik is, mert még olyan területekre is el tud jutni, úgy tudja növelni a potenciális ügyfélkörét, ahogy egyébként nem tudná. Tehát nem az történik, mint a klasszikus pénzintézeteknél, hogy kitalálják, hogy na akkor még hitelezzünk is egy kicsit, meg nyújtsunk gyors kölcsön, meg csináljunk egy faktoring céget, meg csináljunk ezt, meg azt, és akkor létrejön egy ilyen átláthatatlan és kezelhetetlen hatalmas szervezet, hanem ugyanúgy megmaradnak a könnyen és gyorsan mozgó, reagáló fintech cégek.
Kiegészítően, amit a Marci mondott, az elemek önmagukban is értékesek és profitábilis szolgáltatást képesek nyújtani, viszont ahogy a mojitót kikeverjük a rumból, a jégkockából, a mentalevélből, a lányból, és még biztos kihagytam egy pár dolgot, az elemek önmagukban is...
Hát azt a csinos lányt, aki felszolgálja rendben, igen.
Az elemek önmagukban is, vagy az összetevők önmagukban is fogyaszthatóak, de azáltal, hogy az elemeket összekeverjük, hogy az összetevőket, egy új eszencia jön létre. És ennek a tanúi lehetünk, hogy ez a kreativitás, amit önmagukban képviselnek a fintech cégek, ahogy ezek összeadódnak, valami új pénzügyi termék, új pénzügyi szolgáltatás jöhet létre.
Mi indokolja ezt? Hogy ez pont most érkezik ez a pillanat? Mit ismertek fel ezek a cégek? Vagy mit követel meg a piac?
Egyrészt mielőtt erre válaszolnék, én azon gondolkoztam, hogy szerintem ez egy tök rossz példa egyébként, vagy tök rossz kép ez a mojitó dolog, mert pont azt nem példázza jól, bocsánat, hogyha a mojitót összekevertük, és létrejött egy új eszencia, azt utána nem választhatjuk szét.
De külön-külön elemeiben valami nagyon jó. Értem, amit mondasz, tehát egyébként visszabontható valami kéne.
Hogy nem
milyen
visszabontható.
Milyen kár, hogy ez a ti példátok volt, de most akkor én értem, hogy ez mégse tetszik neked annyira.
Nem tetszik egyáltalán. Nem baj, legközelebbre hozunk egy jobb példát. Pontosan egy ilyen fontos tényező elveszik.
Hogy visszabontható legyen.
Igen, tehát én mondjuk inkább egy ilyen multifunkcionális konyha robothoz, vagy konyhagéphez hasonlítanám. Ezt mindenfélét meg lehet vele csinálni, de ha akarom,
akkor le tudom szedegetni, és külön-külön tudok habot is. De a kérdés jó, akkor is megvan, hogy miért van most, és mi lesz majd az eszencia eredménye?
Folyton idézem ezt az első műsorban elejtett példámat, hogy a fintech cégek vékony jégen járnak, nem akarnak túl nagyot ugrani, mert beszakadhat alattuk a jég, de azért ez a jég az vastagszik. Én azt gondolom, hogy két folyamatból adódott az, vagy adódik az, hogy eljutott most idáig a fintech ökoszisztéma. Az egyik az, hogy talán a jég egy kicsit vastagabb, és mernek nagyobbat ugrani, merik azt mondani a fintech vállalatok, hogy hát én most már nem csak payment-tel akarom kiszolgálni az ügyfélkörömet. Ehhez hozzátartozik talán az is, hogy az ügyfélkör is bővült, és érdemes cross-selling logikákkal oda menni. A másik példa pedig pont ebből adódik, hogy még nem annyira vastag a jég, hogy azt mondja egy payment szolgáltató, hogy én mostantól már hitelezek is, hanem azt mondja a másik vékony jégen táncoló lending cégnek, hogy gyere, szolgáljuk ki együtt az ügyfélkörünket.
Jó, a technológia rendelkezéssel, a szabályozás is rendelkezéssel áll ehhez, hogy ezek a fúziók létrejöhessenek, hogy ez az eszencia majd kóstolható íz lehető legyen?
Azt látjuk, hogy a szabályozó kifejezetten segíti ennek az evolúciónak a megvalósulását, kifejezetten támogatja harmadik feles szolgáltatóknak a bankrendszerekre való ráterepülését. Ez azt jelenti, hogy a bankoknak van egy nagyon jelentős privilégiuma, ők egy olyan infrastruktúra szolgáltatók, amelyen keresztül számlavezetést szolgáltatnak. Ez egy erősen szabályozott piac és licenszhez kötött. A felügyelet, illetve az Európai Unió abba az irányba tereli a környezetet, egy olyan szabályozói környezetet vagy egy versenykörnyezetet teremt, amelynek keretében erre az infrastruktúrára harmadik feles szolgáltatóknak rá lehet és majd rá kell települnie. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy a nap végén a bankok csak számlavezetést fognak biztosítani, és az ügyfelek adatait biztonságos környezetben tárolni, de minden egyéb szolgáltatást, pénzügyi terméket már a fintech cégek fognak nyújtani ezen az infrastruktúrán.
Tehát a szabályozás lehetővé teszi lépésről lépésre, évről évre, ezt már látjuk. Ennek nyoma van, erről beszéltünk a múlt héten is, hogy a bankok, a klasszikus pénzintézetek az ügyfelek adatait előbb-utóbb majd bizonyos fintech cégeknek, amelyek persze mindenféle jogosítványra rendelkeznek, és biztosítékkal és biztonsággal kiadhatják majd. Én meg erre azt mondtam neked még itt a műsorban, hogy ez egyfajta adatgazda szerepben lehetnek a klasszikus pénzintézetek. A ti gondolatotokban, meg ennek a szektornak a gondolkodásában már ezek az új, ezek a neobankok, ugye, ezek meg valami egészen friss ellenfelei, vagy versenytársai lesznek akkor a pénzintézeteknek, hiszen ezzel a fúzióval nagyon sokféle szolgáltatást fognak majd lefedni, talán az utolsó az a hitel lesz, abban még nem kóstoltak bele.
Igen, illetve én a szabályozói környezet változása fintech szempontból javulása, meg azt gondolom, hogy végfelhasználó szempontból is ez javulást jelent, amilyen irányba haladunk, az is segíti ezeknek az új típusú bankoknak a létrejöttét és a szolgáltatásoknak a fúzióját, mert ez nagyon fontos, hogy használtad itt a fúzió szót, itt alapvetően
csak a szolgáltatások.
Igen, a vállalatok nem fúzionálnak, általában mondom, mert nyilván van, aki igen, tehát nagyon nagyok, egy PayPal az folyamatos akvizíciókat hajt létre, az megint nem fúzió, tehát igen. Ott az egyik jó nagy, a többi meg kicsi.
Ezt mondtam Sagábbnak, az előbb-utóbb, ha ez jön létre, hogy ilyen teljes platformmal kínálom meg az ügyfelet, akkor nyilvánvalóan kevesebb lesz majd a fintech cégből is a végére, a nap végére, hogy szokta Gábor mondani.
Lehet ez is egy végkimenete ennek, de nem feltétlenül. Lehet, hogy ez éppen azt fogja eredményezni, hogy könnyebben mernek majd fintech cégeket létrehozni, mert azt mondják, hogy ó, igen, én létrehozom a fintech céget, mert én nagyon-nagyon jó vagyok paymentben. Másban nem vagyok jó, de nem félek, mert majd cross-sellingben a többiek adják ezt a szolgáltatást. Egy picit a peak-et is egyébként ilyen irányba tereljük, sőt, mert ott is több ilyen szolgáltatóval kapcsolódtunk össze. Amit mondani szerettem, hogy a szabályozói környezet változása mellett az IT háttér az, ami teret biztosít annak szemben a bankokkal. Fintech cégek, azt mondom, hogy kivétel nélkül, én nem is hívnám fintech cégnek azt, aki nem rendelkezik kifelé Open API platformmal. Ez azt jelenti, ez az Application Programming Interface-nek a rövidítése, az API, ez azt jelenti, hogy egy szolgáltató, akinek létezik ilyen API szettje, ahhoz más szolgáltatók, más IT rendszerek nagyon könnyen tudnak csatlakozni. Lehet ez másik fintech cég, például össze tud kapcsolódni nem manuálisan, hanem teljesen automatikusan egy elektronikus pénzkibocsátó, egy számlavezető pénzforgalmi szolgáltató egy peer-to-peer lending céggel, és azt tudja mondani mondjuk a prepaid kártya kibocsátónak az ügyfele az ő netbank felületén vagy applikációjában, hogy én szeretnék hitelt kapni, és nem kell bejelentkezni egy másik felületre, másik applikációba, lehet, hogy ő észesen fogja venni azt, hogy mástól kapta azt a hitelt.
Hiszen a cél az, hogy az ügyfélélmény meglegyen és megváltozzon, és az ügyfél, ahogy a Gáborral is beszélgettünk már erről, meg veled is már, hogy 4-5 év múlva az könnyen elképzelhető lesz, hogy esténként leül, ugye, de ez a te gondolatod, és akkor szépen összeszedegeti, mint egy alakart étteremben, hogy most pizzát rendelsz, és rá a feltéteket, na ez talán a jó példa, ez nem olyan, mint a mújtó.
Igen.
Bár ott is nehéz a pizzát szétbúgon, tehát sajtra, meg sonkára, meg gombára, de nagyjából így néz ez ki. Ezt kell előbb-utóbb kínálni a fintekeknek.
Azt látjuk, hogy a fintek cégek ökoszisztéma építésébe kezdtek. Ugyanazt a stratégiát kezdik el folytatni, mint amit az Apple is folytat, felépíteni egy olyan eszközinfrastruktúrát, és arra pedig olyan szolgáltatás halmazt, applikációkat rátenni, amik miatt az ügyfél nem gondolja azt, hogy neki egy másik szolgáltatónak a mobiltelefonját vagy alkalmazásait kellene használnia. Magyarul jó értelemben bezárják ebbe az ökoszisztémába az ügyfelet, ami által viszont megteremtik a kényelmi funkciót az ügyfélnek, nem kell elgondolkodnia azon, hogy akkor levadásszon más pénzügyi szolgáltatót, mert hogy a fintech cégek ebben az ökoszisztémában nyújtják ezt a kényelmet az ügyfélnek, hogy nem kell megkeresnie, hanem megkínálják nekik, hogy amúgy, hogyha szeretnél a fizetési megoldás mellett hitelt is felvenni, vagy a megtakarításodat szeretnéd RoboVisor megoldásban kezelni, akkor nem kell messzire menned, itt van ebben az ökoszisztémában. Visszatérve az előző kérdésedre, hogy barát vagy ellenség, ez ma az egyik legérdekesebb és legizgalmasabb téma a bankok számára, hogy hogyan is kezeljék a fintech cégeket. Rövid távon nem biztos, hogy barátkozni fognak egymással, rövid távon azt látjuk, hogy a fintech cégek agilitása miatt nem fognak oda menni a bankokhoz, hogy kooperáljanak együtt, mert minden banki együttműködés meghosszabbítja azt a fejlesztési időt, ami a fintech cégek számára drága idő elvesztése.
Hát, hogy egyedül gyorsabban tudnak előre rohanni, ugye? Mint a bankkal a karjukban vagy a karjukon.
Azt látjuk, hogy a bankok vezetik az anyahajót, még a fintech cégek motorcsónakokkal mennek, és ma még a motorcsónakok képesek lehagyni az anyahajót. Ugyanakkor látunk olyan víziót, hogy a nap végén mégiscsak az anyahajót lebontják kisebb hajókra, és ezek a kisebb hajók a motorcsónakokkal együtt fognak együtt evezni.
Elrontott a vékonyeges példa.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ez most nagyon nehéz helyzet lesz a Marcon, a motorcsónak és a vékonyék. Ezt nem tudom, hogy hozzá össze, de nyilván lesz ez olyan jó, mint a mojito. Jó, szóval értem én, akkor azt vizionáltok, hogy klasszikus pénzintézet, neobank és fintech bank, ugye? Ez a nem túl távol jövő a ti képzetetekben.
Azt látjuk, hogy a bankok számára egy momentum van, végig kell gondolniuk a digitális transformációs projektjei keretében, hogy az IT infrastruktúra lecserélése mellett hogyan tudnak kulturálisan és mentálisan is megújulni, szervezeti folyamataikat megújítani. Ez azt jelenti, hogy ma Magyarországon is az összes bank a háttérrendszerek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, de megfeledkeznek arról, hogy valójában egy strukturális átalakuláson kellene végmenniük, ami azt jelenti, hogy valójában a pénzügyi szolgáltatások inkumbense helyett fintech szolgáltatások inkumbenseivé kellene válniuk. Ez azt jelenti, hogy a nap végén valójában a bankoknak Tescóvá vagy valamilyen áruházzá kell válniuk.
Vagy Auchan, vagy Lidl, vagy Spar, vagy bármi más, csak hogy mégis többet is mondjuk, igen.
Amely áruházba belépve az ügyfél kiválaszthatja maga számára, hogy mely fintektől akarja igénybe venni a szolgáltatást, de a háttérinfrastruktúrát és az adatoknak a biztonságos kezelését a bank végzi. Ez nem feltétlenül baj a banknak, mi azt látjuk, hogy ez a bankoknak a megújulásnak a képességét és lehetőségét hordozza magában, viszont ez ma egy nagyon jelentős mentális kihívás a bankvezérek számára.
Mennyit kell erre várni az ügyfeleknek? Körülbelül ez hogy néz ki? Én mondtam az előbb néhány évszámot vagy idő határ, de nem biztos, hogy ezt én jól gondolom, sőt.
Hát, hogyha valaki hallgatta itt az összes műsort, amióta a fintech világa létezik, akkor szerintem jól láthatta azt, hogy gyakorlatilag mindenféle pénzügyi területen léteznek fintech cégek. Szabályozási kérdések vannak. Vannak olyan engedélytípusok, amikkel worldwide lehet szolgáltatni, például egy elektronikus pénzkibocsátás, egy remittance, mint a TransferWise, stb. Vannak, amik nehézkesebbek, a vagyonkezelés, hitelezés, ezek más, mert itt igazából az ügyfelek rábízzák valakire a pénzüket, nem csak továbbításra adják oda valakinek. Én azt gondolom, hogy minimális szabályozói változások és fejlődés kell, vagy fejlesztések kellenek. Még a fintech világnak is egy picit érnie kell. Azt gondolom, hogy még gondolkodás szintjén is egy picit menőbbnek kell lenni, és még kreatívabbnak kell lenni. De tulajdonképpen én nem hiszem, hogy itt olyan sok mindenre várnunk kell. Tehát azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egy-két éven belül valaki előjön egy olyan teljes eszköztárral, teljes platformmal, ahol 4, 5, 6, 8, 10 fintech cég azt mondja, hogy na tessék, akkor lehet választani mindent.
Megvan a kreativitás, megvan a lendület, menőfejkedés is meg lehet, minden megvan már, meg lehet a stratégia együttműködés, stratégiai szövetség, ahogy ti mondtátok, a fintech cégek között, a fogyasztó, a vásárló edukálása, mert értem, hogy ezek a generációk, akik most jönnek majd, azoknak ez lesz a kézenfekvő, de még akkor is van egy csomó generáció, amelyik még a klasszikus emlőkön nevelkedett.
Nehéz kérdés, most több mindent tudnék erre mondani. Ezzel mi is szembeállunk a régióban. Ezt mi egy olyan kicsit konzervatív megoldással próbáljuk megoldani, hogy elkezdtünk bevásárolni hírportálokat, tematikus hírportálokat, online rádiócsatornákat és egyéb médiumokat, és azt mondtuk, hogy akkor csinálunk egy médiás, marketinges céget, és neki megyünk a piacnak az edukációt.
És nyomni az információt.
Igen, ez worldwide szinten nem egy jó stratégia, itt ebben a kis régióban azt gondolom, hogy Magyarországon ez jó tud lenni. De alapvetően azt gondolom, hogy ezek a neobankok, a fintech bankok nem úgy fognak létrejönni, hogy valaki a homlokára csap, hogy most csináljunk egy fintech bankot, és akkor legyen ez a 8-10 szolgáltató, hanem meglevő szolgáltatók, ügyfélkörrel rendelkező szolgáltatók kapcsolódnak össze, és ez nem csak egy szolgáltatás cserét, hanem egy ügyfélkör cserét is fog jelenteni, tehát igazából az
egy edukáció... Egy ügyfél összeadást.
Így van, tehát az edukáció szempontjából az egy nagyon, tehát azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb kihívás, de a top 3-ban biztos, hogy benne van a fintech szektorban. De itt igazából ezek a vállalatok, az egy-egy szolgáltatást szolgáltató fintech vállalatok a saját területükön, legyen az bármi, hitelezés, vagyonkezelés, payment, akármi, már benne vannak és igyekeznek, és van, aki egészen nagy sikerrel ezt meglépte.
Már egy szeletet birtokolnak a fogyasztókból, ha ezek a szeletek összeadódnak, akkor ez komoly.
Egyrészt összeadódnak, másrészt meg hogyha mondjuk bennem, mint payment szolgáltatóban, vagy elektronikus pénzkibocsátóban megbíznak, és én azt mondom, hogy figyelj, innentől akkor rajtam keresztül, vagy tőlem idézőjelben nyilván ez szerződésben rögzítve, nem tőlem, hanem egy csatolt szolgáltatótól felvehetsz hitelt, vagy kezeli a pénzedet, el tudja dönteni az ügyfél, hogy hát igen, én 2 éve itt vagyok, tulajdonképpen itt vezetem a számámat, minden reggel tudtam fizetni a prepaid kártyámmal.
Lépjünk egyet. Akkor mondja a vásárló.
Így van.
2 megjegyzést tennék ez. 5 éven belül olyan új pénzügyi szolgáltatók fognak megjelenni, amelyek ma még nem léteznek, ez az egyik várakozásunk. A másik pedig, hogy sajnos matematikából megtanulhattuk, hogy a párhuzamos egyenesek még a végtelenben sem találkoznak. Ez azt jelenti, hogy sajnos a társadalom jelentős részének a pénzügyi magatartása és szokásai nem változnak. Erre jó példa Magyarországon a mobil fizetésnek az elmúlt 15 éves történelme, Magyarországon továbbra sincs átütő sikere a mobil fizetésnek, pedig már létezik ez ideje. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az egyik egyenes a társadalom azon rétegét fogja képviselni, vagy azok fognak ezen ülni ezen az egyenesen, akiknek a felhasználói szokása és magatartása rendkívül lassan változik. A másik egyenes viszont az a generáció, amelyik belenő, felnő ebbe a technológiai környezetben, és ő pedig az anyatejjel együtt szívja magába ezeket az applikációkat, és ezen keresztül kíván kommunikálni a világgal. Azt predesztináljuk, hogy 2020-ra 1,2 millió olyan felhasználó lesz Magyarországon, akik a digitális térben elvárják, hogy a legnagyobb ügyfélélmény mellett vehessenek igénybe pénzügyi szolgáltatásokat is. Ugyanakkor, ha már Magyarországnál járunk, akkor ott lesz további több mint 8 millió ügyfél, aki nagyon lassan fog szocializálódni. De ez az 1,2 millió ember az ő tapasztalatai reklámja mellett fog bekövetkezni annak a maradék 8 milliónak az edukálása és a szocializálása.
Azt javaslom, hogy jövő héten folytassuk Magyarország fintech térképével, mert van már ilyen, most lássuk meg azt, hogy mit látnak ebből a partnerek, a vásárlók, a fogyasztók, és mit látnak a hazai bankok. Ha beleegyeztek, akkor folytassuk majd innen. Lemák Gábor, Szuppán Márton, köszönöm szépen.
Köszönjük.